87,6 a belváros frekvenciája.
Kontaktrádió. A belváros hangja.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai adásban a Magyar Nemzeti Galériának egy nagyon izgalmas, érdekes kiállításáról, a Ferenczy kiállításról fogunk beszélgetni, meg a Nemzeti Galériáról. Vendégeink pedig Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galériának a főigazgatója, művészettörténész, és Plesznivi Edit, a Ferenczy kiállítás kurátora, szintén művészettörténész. Úgyhogy mindjárt őt szeretném megkérdezni, ha már ilyen udvariatlan voltam, és nem a hölgyel kezdtem a bemutatást, hogy mutassa be nekünk ezt a kiállítást, hogyha valaki elmegy a Nemzeti Galériába, mire készüljön föl?
A legjobbakra, ugyanis egy csodálatos életművel, fantasztikus festményekkel és rajzokkal fog találkozni, és sok erő kell hozzá, mert nagyszabású a kiállítás, tehát töltekezzen föl energiával. Mindenesetre a Nemzeti Galéria A épületében két szintet foglal el Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása. A földszinti fogadótérben néhány emblematikus remek mű, a festő egy-egy kimagasló főműve kapott helyet. Kestcsinálónak itt említhetném az Ádám című hatalmas festményét, amit még Münchenben festett 1894-ben. Az a különlegessége talán ennek a képnek, konkrétan, hogy jó néhány évtizede nem volt látható, nagyon rossz állapotban volt, és éppen ez a kiállítás adott alkalmat arra, hogy szponzori támogatásra, restaurálásra kerüljön, és így a kép mellett a restaurálás dokumentuma is látható és olvasható. Ezen kívül itt a földszinten a művész grafikai munkássága került bemutatásra, ezt nagyon fontosnak gondoltuk, különlegesnek is talán, ugyanis a Ferenczy elsősorban természetesen festőművész volt, a festői életmű a fontos, és ez elfedte jó ideig grafikai munkásságát, ő sem igen foglalkozott vele, a rajzot, a grafikát inkább segédeszköznek tekintette, de így az előkészítés során feltártuk a vázlatanyagot, a festményekhez készült rajzokat, irodalmi illusztrációit, és kiderült, hogy egy olyan jelentős grafikai anyag is van, hogy mindenképpen érdemes bemutatásra. Az első szinten pedig maga a festői életmű kapott helyet, hát aki járt már a Nemzeti Galériában, tudja, hogy az A-épület első emelete nem igazán alkalmas, mármint olyan értelemben nem, hogy nem összefüggő teremsorok vannak, hanem ki kell menni a folyosóra, be kell menni egy újabb terembe. Mindenesetre hát megpróbáltuk egyrészt vezetni a nézőket, másrészt pedig talán nem is baj, hogyha nem pont a haladási irány szerint halad, ugyanis nem a kronológia szerint rendeztük jelen esetben a kiállítást, hanem ahogy a Ferenczy életmű szinte adta magát, nagy téma csoportok szerint próbáltuk bemutatni az övt, az életművet, és így hát végigmegyek talán érdemes a nagy téma csoportokon, mindjárt az elején az önarckép néhány kiváló első osztályú önarcképének bemutatásával indul a kiállítás. Itt különböző időszakokban született önarcképe egy picit a festői magatartásának változását is bemutatják, bevezetik a nézőt, kicsit beavatják Ferenczy arszpoétikájába. Ezt követi a második nagy egység, a korai zsáner képek. Itt azért van egyfajta kronológia, mert ott indulunk, tehát elsősorban a Szentendréhez kapcsolódó időszakával indul a tárlat, amikor naturalista szellemben fogad nagyon finom hangulatú ilyen tánerképeket, életképeket, pillanatképeket festett, ami hát messze távol állt akkor divatos zsáner festészetétől. Ferenci egész alkotói magatartását egy ilyen visszafogottság jellemezte, és ez már megmutatkozott itt a korai naturalista képeken is. Ez követi az életmű gerincét alkotó nagybányai évek, a nagybányához kapcsolódó tájképek, illetve a nagybányai a várost, a város különböző pontjait megörökítő képek sora, illetve a jellegzetes nagybányai figurákat megörökítő képek. Majd az önarcképek termébe jutunk, ami egy nagyon fontos műfaj volt Ferencinél, csak nem az egy ötödét a teljes életműnek portrék alkotják. Ez egy nagyon izgalmas, kicsit kultúrtörténeti kirándulás is, mert számos festőművész barátját, Csók István például, Herrer Cézár megörökítette, de megörökítette a gyűjtőket, a mecénásokat, ami nagyon fontos volt ugye akkor is és ma is a művész megélhetése szempontjából. Például Jánosi Béla nagybányai ügyvéd feleségével látható portréja kapott itt helyett, Lukács József bankár, aki egy nagyon neves gyűjtő volt, és szintén jó néhány ferenci képet tudhatott a gyűjteményébe, ő elsősorban azért az avantgárd gyűjtője volt, a nyolcak gyűjtőjeként ismerjük. Majd átlépünk egy egészen más festői motivumokat mutató teremsorba, a műterem világába, itt elhagyjuk már Nagybányát, és a 900-as évek elején vagyunk, amikor egyre inkább Budapesthez kötődik, a műterembe vonul vissza, és ez természetesen a témában is egy változást hoz az életműben, itt aktok sorával, fantasztikus reneszánsz képeket, reneszánsz aktokat idéző női aktok sorát látjuk, illetve egy izgalmas, kicsit bizarr témaegységet, az artisták, birkózók világát, ami egy külön nagyon érdekes és számos módon értelmezett témavilága Ferencinek ebben az időszakban, a 900-as évek elején, 10-es években, illetve a csendélet, ami szintén a műfejileg elsősorban a műteremhez, a belső enteriőrökhez kapcsolódik. Majd pedig egy egészen nagy termet szenteltünk a bibliai témáknak, a bibliai képeknek, ami a ferenci életművénben egy nagyon fontos, jelentős témavilág. Ez átível az egész életművön, tehát nem csak a késő időszakhoz kapcsolódik, hanem már az egész korai naturalista, sőt még a francia tanuló éveiben is, a Párizsi Julien Akadémia időszakában is készített bibliai témájú képet. Éppen most bukkant elő a kiállítás kapcsán, mert a Vantid, úgynevezett Vantid művek sorát, a keresett művek sorát feltettük a galéria honlapjára, csak nem 30 művet, és pont az egyik első, ahogy megjelent a honlapon, másnap már jelentkezett egy gyűjtő, hogy a Zirgalma szamaritánus műve Ferencinek, ami egy egész korai bibliai témájú képe nála van, behozta, lefotóztuk, tehát ilyen csodák is történnek egy-egy ilyen kiállítás kapcsán. De nem csak ez a mű bukkant elő, hanem azóta még vagy 4 vagy 5 kép előkerült a Vantid képekből. Egyébként a kiállítás utolsó egysége is ezeknek a keresett képeknek szentelődött, archív fotók kinagyított nagyításait láthatja a közönség, és bízunk benne, hogy esetleg ez is segíti azt, hogy jó néhány kép a kiállítás kapcsán is előbukkan. Tehát a bibliai képek, mint egy nagyon fontos, jelentős témavilága Ferencinek, ez egy hatalmas nagy teremben kapott helyet, itt olyan főművek vannak, mint a még Nagybányához kapcsolódó Hegyi beszéd című képe, de itt kapott helyet a Krisztus siratása, a keresztlevétel című egyik utolsó kompozíciója is, ami egy nagyon megrázó, sötét hátterű, már egy egész más szemléletben született mű, mint a nagybányai tájba helyezett hegyi beszéd, és különlegesség a képnek, hogy ugye a Ferencinek nagyon gyakori alkotói módszere volt, talán mondhatom ezt, hogy gyakran nem volt megelégedve a kompozícióval, ugye megfigyelhetjük, ha megfordítjuk a képeit, hogy elég gyakran visszahajtásokat, vágásokat látunk, tehát befejezve a kompozíciót tovább alakította, tovább kínoszta a vásznat, és nem riadt vissza attól sem, hogy szétvágja olykor a már elkészült kompozíciót. Ez történt a keresztlevétellel is, és így a kiállításon ennek az egykor egy kompozíciónak két darabját tudjuk bemutatni, a Nemzeti Galériában található Fekvő Krisztust, illetve a Szentendrei Ferenci Múzeumból kölcsön kapott Sirató Mária és Magdolna figuráját. Szent János feje, amely a harmadik része ennek a festmények, sajnos magángyűjteményben van, és a megkeresésünkre nem érkezett válasz a gyűjtőtől, tehát ezt nem tudtuk bemutatni. És végül még egy nagy egység, ami lezárja, picit hát koronája talán a kiállításnak, a Ferenci család terme, amely mellett ugye nem mehetünk el Ferenci esetében, mert a Ferenci család hát világviszonylatban is egy különlegesség, ugyanis minden tagja képzőművész volt, és nem akármilyen képzőművész, hanem kimagasló alakjai ők a magyar képzőművészetnek, ugye Ferenci Noémi lánya, a magyar goblen művészet megteremtője volt, Zöiker testvére volt Ferenci Béni, aki szobrász volt, és 20. századi magyar szobrászatunk kiemelkedő alakja, de az idősebb fiú Valér ugyancsak festő volt, és a feleség, Fialka Olga a pályája elején, vagy hát mikor összeismerkedett Ferencivel, ő is festőművészként indult, csak azután ő hát föláldozta a hivatását a család miatt. És ebben a teremben tehát egy-egy művel jelezzük a család más alkotóinak munkásságát is, illetve azokat a műtárgyakat, festményeket helyeztük el itt, amelyek Ferenci a családtagjai, gyermekeit, feleségét örökítette meg.
Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon, nagyon széles ismeretet, közvetítő bemutatást, és akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kiállítás egy fantasztikusan nagy kiállítás, gyönyörű szép anyaggal. Hogy született meg az ötlete, és hogyan alakult ilyen formájúvá? És ez a wanted kérés, ez kinek az ötlete folytán, hogyan jött létre? Mert ez is azért az nem egy mindennapi megoldás.
Az ötlet az már nagyon régóta megfogalmazódott sokunkban, még 1996-ban, amikor a Nemzeti Galéria nagy szabású nagybányai kiállítását rendezte, épp az itt ülő Szűz György volt az egyik rendezője a kiállításnak, és már akkor fölvetődött, és azóta állandóan napirenden volt, hogy Ferenci olyan nagyszabású alkotó, hogy a Nemzeti Galéria ugye vállaltan a 20. századi, vagy a 19-20. századi modernizmus nagy alapító mestereinek szenteli, ezek monografikus feldolgozásának szenteli évről évre részben kiállításait. Ilyen volt a Riprónai József monografikus tárlata, Mennyánszky László kiállítása, Vaszali János tárlata, és hát ebben az évben jutottunk el oda, hogy hát több éves hát szakmai programjába be tudta a galéria illeszteni Ferenci életművének feldolgozását is. Természetesen ez jó néhány évet igénybe vett ennek előkészítése, mert fel kellett kutatnunk a műtárgyakat, fel kellett térképeznünk az elérhető műveket, illetve egy nagyon nagy szabású tudományos katalógus is társul a kiállításhoz, melyben egyrészt Ferenci különböző korszakait a időszakkal foglalkozó művészettörténészek dolgozták föl, illetve bizonyos munkásságához kapcsolódó bizonyos problémákra világítanak rá kisebb tanulmányok. Született a Ferenci családról is egy nagyon izgalmas, az újabb kutatásokat magába foglaló tanulmány. És hát ami nagyon fontos, hogy ez övkatalógus is elkészült, tulajdonképpen megpróbáltuk az összes, hát a ma ismerhető Ferenci művet feltárni, kutatni, dokumentálni. Ezen kívül pedig egy másik kiadvány is, Ferenci levelezését feldolgozó külön kiadvány is készült. Ezek egymást erősítették, mert a levelezés kutatás során fény derült a pontos datálására a műveknek, illetve egy-egy műtárgy segítette a levelezések pontos időhöz kötését. Tehát ez a nagyon alapos és nagyon hosszadalmas feltáró munka, ez mind egymást támogatta és segítette. A wantedról csak annyit, hogy ez nem a mi ötletünk, ez még annak idején a A galéria kiállítása volt a Magyar Vadak című kiállításához kapcsolódik, ott hát Barki Gergelynek volt az az ötlete, hogy valamilyen módon meghirdetni azokat a műveket, amelyeket keresünk, és az Art magazin adott helyet annak idején a keresett magyar vadak, magyar fóvók képeknek, és azóta minden évben a Mennyánszkinak is, a Vasarinak is, tehát rendre megjelenteti azokat a képeket, amelyek lappanganak, és nem tudni, hogy hol vannak napjainkban.
Akkor két nagyon rövid kérdést szeretnék még föltenni. Az egyik az az, hogy ez a több éves kutatás, ez úgy nagyjából hány évet jelent, ez lenne az egyik. A másik pedig, hogy a kutatási eredmények tükrében mennyiben változott meg Ferenciről alkotott képünk, mint festőről, művészről, mennyivel alakult át?
De ez a kutatás durván, hát azt tudom mondani, nyilván mindenki, a kolléganő meg kell említeni, mert nem én vagyok az egyedüli kurátor ennek a kiállításnak, hanem Boros Judit, ő már jó néhány éve foglalkozik Ferenci munkásságával, így együtt, ketten, tulajdonképpen 3 évet vett igénybe ez a konkrétan erre a kiállításra koncentrált kutatás, feltérképezés, kiállítás, előkészítés. Arra törekedtünk, hogy kicsit kiszabadítsuk, ha lehet így mondani, Ferenci abból a képből, amely őt elsősorban Nagybányába szorította, illetve csak úgy tartotta számon, még szakmai körökben is, nem csak a nagyobb, szélesebb köztudatban, hogy ugye Nagybánya vezető mestere volt, ami azért természetesen igaz, de az ő életműve, munkássága ennél jóval árnyaltabb, és ez a kiállítás lehetőséget adott arra, hogy ennek az életműnek ennek a nagyon sokszínűségét, teljességébe tudjuk bemutatni, bemutassuk a Nagybányát, megelőző időszakot, a más művészeti, tehát megmutassuk azt, hogy mennyire Münchenhez, illetve a német szimbolizmushoz kapcsolódott az ő indulása, illetve még korábban a francia Julien Akadémián eltöltött évek alatt a naturalizmushoz, illetve hogy a Nagybányát követően, illetve az a párhuzamosan a műterem világához kapcsolódva mennyire új témák foglalkoztatták, illetve stilárisan mennyiben változik művészete, hogy jut el egyfajta impressionisztikus látásmódtól egy jóval összegzőbb, szintetikus látásmódhoz.
Akkor már csak egy icipici kérdésem lenne, egy pici műhelytitokba nagyon szívesen belepillantanánk. 2 kurátora volt ugye a kiállításnak. Milyen munkamegosztással, hogyan folyt a közös munka?
Hát én úgy gondolom, és gondolom Judit is így értékeli talán, hogy nagyon jól összhangban tudtunk dolgozni, természetesen a műtárgyakat közösen tekintettünk, meg a válogatás az közösen zajlott. Utána természetesen volt egyfajta munkamegosztás, mert egy nagyszabású katalógus is született, meg levelezés kötet, és úgy osztottuk meg, hogy a kiállításra, annak a gyakorlati részére, illetve a kiállítás forgatókönyvére tematikai kialakítása elsősorban az én feladatom volt, Judit pedig a kiadványokat gondozta.
Köszönöm, akkor most már nagyon itt van az ideje a zenének, úgyhogy kis zenét hallgatunk, és folytatjuk a többi kiállítással a Magyar Nemzeti Galériában. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket ismét a Tárlatról Tárlata című műsorban, és most a Magyar Nemzeti Galériában járunk, ahol Ferenczi Károlynak a kiállításáról hallhattak nagyon sok izgalmas, érdekes dolgot, de a Magyar Nemzeti Galériában más kiállítások is vannak. Szűcs György ül itt mellettem, művészettörténész, és a Nemzeti Galériának jelenleg főigazgató helyettese. Őt kérdezem, hogy a többi kiállításokkal kapcsolatban melyik kiállítást emelné ki, és milyen szempontból?
A Magyar Nemzeti Galériában, mint más múzeumokban is általában az a normális, hogy egy állandó kiállítási rész van, ez lehet ugye vidéki múzeumok esetében egy helytörténeti kiállítás. A Magyar Nemzeti Galéria esetében a középkortól a kortárs művészetig terjedő különböző szekciókban mutatjuk be a nálunk lévő magyarországi, illetve magyar anyagot. Nagyon fontos ez az állandó kiállításbeli rész, hiszen az utóbbi években egyre többször elvárásként jelentkezik az élethosszig való tanulás, és ilyen formán például az állandó kiállításhoz is, meg hát természetesen a ferenci időszaki kiállításhoz is, nagyon sok múzeumpedagógiai tevékenység, nagyon sok program kapcsolódik. Ilyen formán például a kollégáink, akik a főiskolán, egyetemeken tanítanak, vagy más kollégák szívesen hozzák munkatársaikat szaktárlatvezetésre, ott tartják meg az órákat, de természetesen az óvodáskorúak, középiskolások is nagyon gyakran jönnek, részben az állandó kiállításra, részben az időszaki kiállításokra. Tehát ilyen módon a hagyományos bezárkózó közreadás egy nyitottabb múzeumot eredményez, és ezt még megpróbáljuk nem csak az időszaki kiállítások változatos programjaival, hanem időnként az állandó kiállítások átrendezésével is izgalmasabbá, változatosabbá tenni. Tehát például a 20. századi állandó kiállításunkon jó pár évvel ezelőtt úgy rendeztük meg ezt az állandó, tehát mondjuk a nagybányai művészteleptől a gödöllőieken két világháború közötti időszakig tartó részt, hogy a grafikai műveknek is helyet adtunk. Ugye tudnivaló, hogy a grafikai műveket csak néhány hónapig, maximum fél évig érdemes vagy szabad kiállítani, hiszen a fényben a grafikai lapok savasodásával bromolhatnak. Ilyen módon kétségtelenül önként adódott az, hogy ezeket a cseréket nem mindig ugyanazok a lapoknak a másod-harmad példányaival, hanem újabb és újabb mobil kiállítás részekkel állítsuk össze. Ezt a grafikai osztály szokta végezni, mindig egy másik kollégát kér meg erre, tehát ilyen módon mondjuk éppen talán Ferencitől Riprónain, Szőnyi Istvánék művein, vagy Ámos Imréjékig, vagy Dalajosékig, mindig olyan korszakba tartozó műfajok szerepelnek, ami újabb és újabb összefüggést behelyezik tulajdonképpen a festészeti anyagot. Tehát volt ilyen, hogy plakáttervek, volt sokszorosított grafika, és jelenleg például önállóan Riprónai József grafikai anyagából rendeztünk egy ilyen kísérő kiállítást, de ez segítség Ferenczi Károly kiállításához is, hiszen a Riprónai József féle stílust, a dekoratív stílusát össze lehet hasonlítani Ferenczi Károly grafikai stílusával, és ilyen módon az állandó kiállításba Ferenczi Károly életműve is visszakapcsolódik.
Az állandó kiállítás is több egységre tagolódik. Ezek az egységek hogyan alakultak ki, miért éppen az időszakokat hogyan így választották el? Tehát mondjuk 1945 egy választóvonal. Miért nem mondjuk 50? Vagy, tehát hogy hogyan alakult ki ez a fajta beosztás?
Szokták mondani, hogy a Magyar Nemzeti Galériát kétszer alapították, először 1957-ben, másodszor pedig az 1970-es évek elején. Ugyanis a Szépművészeti Múzeumból a régi magyar anyag, tehát a baroktól visszafelé eső műalkotások, szárnyasoltárakat is beleértve, akkor kerültek át a budavári épületbe, és ekkor 1973 körül indult útjára a jelenkori gyűjtemény. Na most onnan visszatekintve 73-tól 45 volt az a közeli korszakhatár. Ma már furcsa 2011-ben, hogy jelenkori gyűjteménynek vesszük ezt a gyűjteményrészt, vagy ezt a kiállítási szekciót. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedekben másfajta korszakhatárok is kínálkoznak, tehát a legközelebbi mondjuk lehetne talán a 60-es évek, az új avangardisták, vagy Kondor Béla markáns fellépésétől számítva, de ugyanilyen korszakhatár lehetne 1990, tehát a rendszerváltás utáni egy másfajta kulturális és politikai közegben való létezés, ami a műalkotások keletkezését, háttéranyagát mindenképpen befolyásolja. Tehát ilyen módon ezeket a korszakhatárokat részben hagyományként tekintjük, de természetesen újabb és újabb megfontolások miatt ezeket nyilván lehet módosítani. Egyelőre a gyűjteményrészek maradnak, hiszen az egyes leltári besorolások miatt ezek hagyományosan léteznek, de hát a művészettörténet természetesen nem veszi szentírásnak ezeket, tehát ezeket ma már át kell és át is lehet lépni.
Egyébként a gyűjtemény hogyan jött létre, hogyan gyarapodott, hiszen lényegesen megnőtt a mennyisége a műtárgyaknak, adományok voltak, vásárlások, hagyatékok, milyen módon?
Hát az 1957-es megalapítás utántól önálló szerzeményezés folyt. A korai időszakokban például a jelenkori gyűjtemény anyagában voltak olyan milliós vásárlások, amelyet a Magyar Állam kortárs művészektől megvásárolt, és értelemszerűen a Nemzeti Galériába, vagy akár a Budapest Történeti Múzeumban, vagy más múzeumokban eltárasztatott be. Továbbra is nagyon jelentős az adományozások, vagy különböző hagyatékok jelenléte. Az utóbbi időben, főleg 1990 után már nagyon nehezen és csak nagyon ritkán tudunk például aukción vásárolni, hiszen míg régebben mondjuk a kikiáltási árnak, mondjuk így, hogy a duplájáért azért főműveket is el lehetett vinni, most már a kikiáltási ár egy olyan összeg, amivel még egy Magyar Nemzeti Galéria sem tud rendelkezni, tehát itt kiszorultunk a piacról. Ugyanakkor grafikai anyagban, vagy régi barokk anyagban még mindig egy-két művet meg tudunk vásárolni. Rá vagyunk szorulva a különböző pályázatokra, mint más múzeumok is, és természetesen előre gondolkodva olyan listáink vannak, jelenkori gyűjtemény, két világháború közötti 19. századi anyag, ahol ezerről a várakozó listáról esetleg be tudunk a törzsanyagba fordítani ilyen vásárlással. Tehát például most nagy örömünkre lehetőség van egy Barabás Miklós portré megvásárlásánál. Itt természetesen az is kell, hogy a magántulajdonos akarja, hogy közgyűjteménybe kerüljön a műve, és ezért hajlandó volt kivárni a pályázat eredményét, ami úgy néz ki, hogy sikeres volt, tehát ez a mű nem sokára a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe kerül.
Vannak-e olyan mecénások, műgyűjtők, akik a galériának a gyűjteményét jelentősen növelték?
Hát természetesen a múltba folyamatosan föl lehetne sorolni azokat a nagy gyűjtőket, tehát a Szépművészeti Múzeumban most látható a Nemes Marcell kiállítás, tehát Nemes Marcell nagyon sok művet ajándékozott nem csak Kecskemétre, de a Magyar Nemzeti Galériának is, de megemlíthetnénk Hatvani Ferenc műgyűjtőt, aki nem csak saját maga, hanem gyűjteményében szereplő más műveket is adományozott, de nagyon ritka az olyan régi műgyűjtő család, akitől ne származ valamilyen áttételen, akár közvetlen ajándékozással, vagy áttételen vásárlással, hagyatékként, vagy adományozásként, vételként olyan mű, amire természetesen mindig igyekszünk feltüntetni az egykori műgyűjtőnek a nevét, és a katalógusainkban erre szívesen hivatkozunk, mint egy kicsit példaként is szolgálva a mai műgyűjtők számára.
Nagyon sokat beszéltünk itt kiállításokról, mint amik egy-egy munkának az eredményét bemutatják. Kutatásokról. Milyen másfajta tevékenység zajlik még a galériában?
Tulajdonképpen a galériában a teljes színképe megvan mindazoknak a háttér részlegeknek, ami egy-egy kiállítás sikeréhez hozzátartoznak. Nyilván evidens, hogy egy könyvtár, a könyvtárba való katalógusok kutatása nélkül nem lehet egy ilyen munkát elvégezni. Másik nagyon fontos helyszín az adattár, ahova, és ezt nagyon gyakran hangoztatjuk, egy-egy művész kapcsán sokszor több anyag kerül be, mint mondjuk a képzőművészeti jellegű grafika, festmény vagy szobor. Nagyon sokszor nem tudunk egy-egy művet egy hagyatékból megvásárolni, viszont kérjük a leszármazottakat, hogy egy másolatba vagy eredetibe a művészről szóló anyagot helyezzék el az adattárba. Végül is egy kicsit úgy működünk, mint a Széchenyi Könyvtár, hogy ugyan nem nincs köteles példányszolgáltatás, részben szerencsére, másfelől meg sajnos, de ugyanakkor arra törekszünk, hogy minden jelentős művésztől legyen azért egy-két mű, hiszen mindenki a kutatást, a magyar művészettel való foglalkozást elsősorban a Magyar Nemzeti Galériában kezdi el. Háttérintézményként és fantasztikusan nagy munkákat végeznek a restaurátor műhelyek, ahol egyrészt hosszú távú, tehát például évek óta zajló, és talán a következő években szintén ennek a támogatással befejezésre kerülhet a Kisszebeni oltár, ahol nyilván egy sokkal aprólékosabb, feltáróbb, precíz munkára van lehetőség. Viszont más irányból egy ferenci vagy más időszaki kiállításunknál a restaurátorok minden egyes darabot, minden egyes darab, minden egyes keretét kézbe vesznek, és ilyen módon természetesen hát a magángyűjtők hozzájárulásával egy kiállítás egy egységes képet tud mutatni, és Ferencit a szó legszorosabb értelmében a legszebb arcát mutatják ezek a képek, és Ferencit a legjobb minőségben tudjuk bemutatni. Természetesen említettem a múzeumpedagógiát, kommunikációs osztályt, tehát minden olyan egység, amely egy modern múzeumhoz most már feltétlenül hozzátartozik, napi munkákat és egy-egy kiállítás előtt megfeszített napi munkákat végeznek.
Más gyűjteményekkel milyen kapcsolatban van a galéria, gondolok itt például vándorkiállításokra, kölcsönzésekre?
Nyilván a nemzetközi kapcsolatrendszer az egy külön kategória, hiszen nagyon sokszor kiállítás nélkül is tudományos kapcsolatokban vagyunk, különböző intézményekkel, vagy akár múzeumokkal, konferenciák, kölcsönzések, vendéggyakornokok vagy kutatók fogadása. A Nemzeti Galériának ugyanakkor van egy olyan küldetése, hogy nem csak nálunk rendezett kiállításokat, hanem a magyarországi vidéki kiállításokat is lehetőség szerint támogat. Nagyon sok olyan kiállításunk van, amely a mi közreműködésünkkel nem jöhetett volna létre. Tehát akár jelenleg Kaposváron nemrég befejeződött nagy riprónai kiállítás, de tavaly például ugyancsak riprónai kiállítást rendeztünk Szolnokon is. Úgy gondoljuk, hogy nem csak Nyugat-Európát jelenti egy nemzetközi kapcsolat, hanem a közép-európai összefüggéseket és szálakat is kezünkben kell tartani. Ilyen módon nagyon gyümölcsöző és több évre visszamenő kapcsolataink vannak az erdélyi múzeumokkal, tehát folyamatosan rendeztünk kiállítást például Csíkszeredába, ha Sepsiszentgyörgyön elkészül a modernizált képtár, ők igényt tartanának akár nyitó kiállításként is egy ferenci kiállításra, illetve ugye közeledik a Kassa Európa Kulturális Fővárosa program, csoport, tehát előzetesen már megkerestek minket, tapogatózások folynak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria és hát nyilván más múzeumok is egy ilyen hatalmas rendezvénysorozatba hogyan tudnának bekapcsolódni.
És akkor ott van még a Szegedi Csontvári kiállítás, és hogy visszatérjünk Magyarországra, amelyiknél rendkívül izgalmas, hogy két részre van osztva, Szentesen és Szegeden. No, de visszatérve akkor a Nemzeti Galéria épületébe, hogyan tudják megoldani a műtárgyaknak a raktározási kérdését, illetőleg hogyan dől el, hogy miből rendeznek kiállítást?
Hát nyilván megvannak azok a hagyományos művészettörténeti munkák, tehát legyen az monografikus, korszakfeldolgozás, egy-egy mondjuk így, hogy intézmény, tehát akár a művészház az első világháború előtt, amelyek megmondják, hogy mik azok, amiket, ha úgy tetszik, a magyar kultúrában nekünk kötelezően fel kell dolgozni, hiszen nagyon sokszor ellentétben a boldogabb nyugat-európai országokhoz nem készültek el azok a monográfiák, amelyek föltárnak egy-egy korszakot. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, amikor akár egy vidéki kiállításon kisebb mesterek, vagy kisebb korszakok kiállítására nyílik lehetőség, tehát nagyon gyakran kvázi közös kiállításként rendezünk vidéki múzeumokkal, hiszen minden művésztől nem lehet, tehát ha 200-300 évig élnénk sem, megrendezni azokat a monografikus kiállításokat, de a galériának feladata is, hogy az összmagyar művészetet valamilyen módon képviselje, helye, és ezeket a műveket, amennyiben megfelelő muzeológiai körülmények és megfelelő színvonal kínálkozik, ezeket kölcsönadja, szakmailag támogassa, és mindenképpen segítse ezeket a kezdeményezéseket.
Milyen tervei vannak a Valériának? Most a közeljövőben is fog valamilyen kiállítást nyílni például?
Igen, most gőzerővel zajlik a Hősök, Királyok, Szentek című, mondjuk így, hogy egy ilyen historikus történelemre hangolt kiállítás. Ezt január 2-án nyitjuk meg a Magyar Alaptörvény tiszteletére. Ezt a kormányzati szintről kértek meg minket, hogy működjünk önzre, hogy az alaptörvénynek mondjuk így a történelmi előzményei vagy a magyar kultúra előzményei méltóképpen kerüljenek bemutatásra. Természetesen egy múzeumnak 2-3 évre előre szükséges programot előkészíteni pont azért, hogy a megfelelő színvonalon tudjuk kivitelezni azután. Nyáron nyílik majd egy művészet és sport című nagyszabású kiállításunk, és úgy időzítettük, hogy a londoni olimpiára essen ez a kiállítás, tehát rengeteg rendezvényt, kulturális sport és más rendezvényt lehet erre rászervezni, és hát ami a jövő év végén mindenképpen szeretnénk megrendezni, bár annak a finanszírozása még nem teljesen megoldott, egy nagy Derkovics Gyula kiállítást, ami Ferenczi Károlyhoz hasonlóan mutatná be a művész életművét. Talán még a közeljövőben, mert ez perceken belül megnyílik, napokon belül, a Munkácsi Alapítvány támogatásával újra rendeztük a Munkácsi Mihály Állandó kiállítást, és az már ugye több éve látható volt, és egy modernebb, szellősebb, új összefüggéseket is mutató környezetbe lehet most már, ugye a tavalyi nagy sikerű Munkácsi trilógia bemutatása után, most már ténylegesen az életművet újra nézni, újra szemlélni.
Hogyha röviden össze kéne foglalni, hogyan lehetne elmondani a galériának az utóbbi évtizedekben végzett tevékenységét? Hogyan lehetne értékelni?
Hát ez természetesen nehéz, mert az embernek maga felé hajlik a keze. Mi tisztában vagyunk a hátrányainkkal, esetlegesen olyan infrastruktúrális hiányainkkal, de úgy gondolom, hogy legalábbis az utóbbi 2 évtizedben, amióta én tevőleges résztvevője vagyok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy azóta látom testközelből a kiállításokat, működünk közre kollégáimmal, én úgy gondolom, hogy egy olyan magas színvonalú, mindig tudományos katalógussal ellátott kiállítás sorozat jött, amely nélkül a magyar művészet történetet a későbbiekben nem lehet megírni. A másik pedig az, hogy az utóbbi években azért próbáltunk váltani, nem akarunk, de ezt korábban is említettem, egy elitista múzeumot, egy konzervatív, bezárkózó múzeumot nyitni minden nap, hanem azt szeretnénk, hogy minél több ember játékosabban, érdekesebben, talán a művészettörténészekkel, múzeumpedagógusokkal közvetlenebbül találkozva ismerje meg a magyar művészet történetét, tehát élmény legyen a képeket nézegetni, ugyanúgy, mint ahogy ugye a könyvekkel foglalkozó emberek próbálnak arra törekedni, hogy élmény legyen ismét, vagy megint, vagy még mindig a könyveket kézbe venni.
Hát köszönöm a beszélgetést, most ismét zene következik, és utána jönnek a múzeumi hírek. Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádióban. A zene után most a Kaleidoszkóp következik. Először az Országos Széchenyi Könyvtárral kezdem itt Budapesten, ahol Lépjetek be, az Istenek itt is jelen vannak. Ipori Arnold pályakezdő évei címen nyílt egy kiállítás, ahol a 125 éve elhunyt Ipori Arnoldra emlékeznek, aki 1823-ban született, és a kiállításon megpróbálják bemutatni a fiatal Zohori plébánost, mint pályakezdőt, aki a későbbiekben nagyon komoly művészettörténeti, történelmi, kultúrteoretikai munkákat végzett. 1845 és 60 közötti időszak sokarcúságát mutatják be itt elsősorban, amikor a korabeli történet múltkutatásnak szinte minden ágát művelte, mindegyiknek a módszerét jól ismerte. Volt művészettörténész, régész, történész és néprajzkutató egy személyben. Rendkívüli éles elmélyűséggel, szaktudással gyűjtötte a múlt emlékeit és értelmezte azokat. Ahogy a középkori emlékszerű építészet Magyarországon című művében írta, őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, és ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő. Szentendrén a Ferenci Múzeumban 9 évtized a művészet vonzásában címmel nyílt kiállítás, ezúttal Remsei Ágnes és a Remseiek a téma. Remsei Ágnes Pirk Jánosné 1915-ben született, és ez az emlékkiállítás halálának első évfordulójára készült, és tulajdonképpen, mint a címből is kiderül, nem csak őt, hanem az egész környezetét is bekívánja mutatni, természetesen őt helyezve a középpontba, hiszen rá emlékeznek, mint az irodalom, a képzőművészet és a bábművészet művelőjére. Az életmű valamennyi ágát bemutatják, kezdve azzal, hogy gyermekkorát a gödöllői művésztelepen töltötte Remsei Jenő és Frey Vilma festőművésznek a gyermekeként. A későbbiek során a Képzőművészeti Egyetemen, majd a Magyar Iparművészeti Társulatnál is nagyon sok mindent megtanult, megismert, ezeknek a szerepe és művein jól látszik, majd a gödöllői általa alapított palotás szőnyegműhely bemutatása következik, ez áll egyébként a kiállítás középpontjában, melyet ő alapított, és amelynek 1939 és 43 között a vezetője is volt. Következő állomás Pirk János festőművésszel férjével Szentendrén töltött időszak, ahová 1949-ben költözött, és ahol 5 gyermeket szült és nevelt, és ahol 1945-től folytatta a báb és babatervezési és készítési tevékenységét. 1947 és 53 között ezeknek a báboknak a felhasználása is a családon belül zajlott, hiszen a Remsei Marionett Színházban használták őket, melynek archív felvételei szintén megtekinthetők itt. Később aztán regényeket is írt, és akvarelfestményeket is készített, ezekből szintén van néhány alkotás, amelyik bemutatja művészetét. A középpontban, mint említettem, szőnyegtervező tevékenysége áll, amelynek a bemutatásához az eredeti tervek alapján Remsei Flóra Kárpit művész vezetésével a Gödöllői Iparművészeti Műhely Koblejné szőnyegszövő tanfolyamán újra szőttek több szőnyeget is. Szintén művészeti kiállítás nyílt Tiszafüreden a Kispál Múzeumban Vladár László festményei címmel. Vladár László 1958-ban született, tanárnak tanult, először földrajz rajzszakot végzett el, a tanárképző főiskolán, majd a Kossuth Lajos gimnáziumban tanított Tiszafüreden, később elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, művészeti rajz szerkesztő és ábrázoló geometria, valamint művészettörténet szakot is, és ennek megfelelően tanított. Szellemi szabadfoglalkozással is próbálkozott, ismét tanított, súlyos betegsége miatt azonban a tanári pályát ott kellett hagyja, és ekkor ismét a festészet felé fordult, és ezeknek az alkotásoknak egy válogatását lehet itt a kiállításon látni, melyeken az Alföld, a Tisza, az északi hegyvidék szépsége nyilatkozik meg, a tájban élő ember létezésének gazdagságával, sokszínűségével, és jellemző rá, hogy az élményeket, érzéseket jeleníti meg a festő vásznon. Bár néha játékosság is feltűnik, sőt, egyes esetekben még az irónia is kisejlik. Szegeden, a Reökben, Dekor 2 kiállítás nyílt meg, amelyik a Dekor 1 folytatásaként jelenik meg. A hajdani dekoratőr iskola egykori tanítványainak a műveiből készült, akik még mindig ragaszkodnak az iskola hagyományaihoz, még ha az már nem is működik, és az ott tanultakat viszik tovább, ilyen módon rendezték meg ezt a kiállítást, ennek a hagyománynak a tükrözéseképpen. Másfajta kiállítás nyílt Komáromban, a Klapka György Múzeumban, komáromi mesterségek 4, a szekeres gazdák. A 4-es számból is látszik, hogy előzőleg már volt 2005-ben a pingálóasztalosok, 2007-ben az aranymosok, 2009-ben pedig a komáromi molnárok. Ról egy-egy kiállítás, tehát itt néprajzi és történeti anyag egyszerre nyilatkozik meg, helytörténeti kiállításról van tehát szó. Az 1978-ban Kecskés László által írt szekeres gazdákról és vízimolnárokról szóló mű nyújtotta az alapot a kiállítás megrendezéséhez, de számos szekeres gazdának a családját is megkeresték, hiszen szekeres gazda ma már nem él, de a családjaik őrzik a hagyatékukat, így a Csukás, Füssi, Kac, Kelemen, Kecskés, Patti nagy, Rácz, Ráckevi nagy, Salamon és Vida családok voltak a környéknek, Komáromnak a szekeres gazdái, a családi emlékeket tehát innen összegyűjtötték, valamint számos múzeumból, könyvtárból szintén gyűjtöttek anyagot, és ezeket kiállították. Szentendrén a Hubai házban egy család, a Hubai családnak a gyűjteménye tekinthető meg, karácsony kiállítás és szalon. Ez egy állandó kiállítás, de most karácsony idején különösen aktuális. A karácsonyfa meg a karácsonyi szokásoknak az emlékeit gyűjtötték össze a kezdetektől. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon 1824-ben Brunswick Teréz állította az első karácsonyfát, és ettől kezdve fokozatosan terjedt el a karácsonyfáknak az állítása, a karácsonyi ünnep megünneplésének a ma szokásos formája. A Hubai család ritka, nehezen fellelhető, ma már muzeális értékű karácsonyfadíszeket, karácsonyi különböző figurákat, szaloncukrokat gyűjtött össze, eredeti csomagolásokkal, antik díszekbe öltöztetve, a századfordulótól kezdve mind a mai napig, és a karácsonyhoz kapcsolódó különböző kiegészítőket, lakberendezési tárgyakat, meg képes lakókat is. Tehát ezeket lehet itt megtekinteni, koboldok, csengettyűk, csillagok, diótörők és más tárgyaknak a kíséretében a karácsonyi hangulatot élvezni egész évben, de különösen karácsony tájékán érdemes elmenni, ötleteket gyűjteni az otthoni karácsonyokhoz. Ha már karácsonyról volt szó, akkor a budapesti Nagytétényi Kastélymúzeumba is érdemes ellátogatni karácsony tájékán, ahol Méz édes karácsony kamara kiállítás nyílt a díszteremben. Itt az Iparművészeti Múzeum bútor gyűjteményének ritkán bemutatott tárcsoportja, nevezetesen a 17-től 19. századig terjedő mézes kalácsformák tekinthetők meg. Különböző témákat ábrázoltak ezek a mézes kalácsformák, a mindennapi élet egy-egy jelenetét jelenítették meg a faragott formáikkal, és ezek a mézes sütemények mintát nyújthatnak akár otthoni kreatív süteményformák kialakítására is. Ha már a vendéglátásról van szó, illetőleg az étkezésről, akkor szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum itt Budapesten az egykori Krúdi házba költözött, ismét megnyílt állandó kiállításaival egyetemben. Ezek most már nem csak a vándor kiállítása, ami ugye a Marosvásárhelyen, a Maros megyei múzeumban látható, a fekete leves a kávéfőzés történetéből látható, hanem a saját otthoni új házában, székházában levő kiállítások is, így a látványraktár, amely a múzeum állandó kiállításának a része. Itt bolti segédeszközök, régi árucikkek, lekrámtárgyak, különleges dobozok és egyéb különlegességek láthatók. Van egy olyan kiállítása, hogy reklámtáblák, ez is az állandó kiállításhoz tartozik. Itt a múzeum kereskedelmi gyűjteményéből zománcozott táblák láthatók, például a dohányzás, az ital, élelmiszer és egyéb tárgyakkal kapcsolatban. Egy következő kiállítás, amely a színhelyhez kapcsolódik, Krúdi Gyula budapesti életének színtereit mutatja be, Nekem soha nem volt otthonom címmel. Tehát a hajdani szegényes óbudai lakás két szobája várja a látogatókat, amely 1896-tól 1933-ig adott keretet hétköznapjainak. Egy következő időszakos kiállítás, amelyik április 29-éig lesz majd látható, Csárdás, Polka, Cepperli, vendéglátás és zenemű kereskedelem a 19. században. Ez jól mutatja, hogy a vendéglátás nagyon szorosan összefüggött a zenével, hangversenyek, báltermek voltak nagyon gyakran a vendéglátásnak a helyszínei, ennek következtében a cigányzenészek hajdani megbecsülése éppen úgy tükröződik ezeken a vendéglátásokon, mint a politikai felhangot hordozó magyar viselet, a magyar tánc és különböző zenei műfajok. A cigányzenétől egészen az operáig, amelyek ugyanakkor a nemzeti öntudat kifejezői és ébrentartói is voltak. Hogy aktuális karácsonyi adventi kiállítást is említsek, Advent 2011 címen a Zserbóház adventi ablakaiba szánt művek címmel is nyílt kiállítás. 2000-ben új fogadalom született a magyar művészeti életben, nevezetesen a kortárs képzőművészeti adventi kalendárium, amely a Zserbóház homlokzatán 24 adventi ablakban naponta egy-egy újabb magyar kortárs művész alkotását mutatja be, úgyhogy most már 11. alkalommal jelent meg ez a kalendárium. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum fogadta be az ablakokba szánt eredeti alkotásokat. Végül szeretném még megemlíteni a Zórád 100, tehát a Zórád életmű kiállítását, ahol ugye különböző krokik, karikatúrák, akvarellek, a képregények illusztrációjára, a diafilmekhez készült alkotások láthatók. Előzetesként pedig a Győri Városi Művészeti Múzeum Váci Péter gyűjteményére hívnám föl a figyelmet. Metszett címmel Tanai Anna önálló kiállítása látható, aki az első árttárlat díjazott művésze, fiatal pályakezdő, míves falikárpátokat és színgazdag akvarelleket állított ki, ahol a szövés és a festés sajátosan fonódik össze. Motívum kincsét a természet inspirálta gyakran, és a szövés adta lehetőségekkel, nagyon izgalmas színátmenetekkel próbálja kifejezni gondolatait. Egyúttal a kiállításon munka technikája is látható, bemutatja, hogy az akvarellekkel megfestett vázlatokat hogyan viszi át méretarányos kartonokra, festi meg hozzá a gyapjúszálakat, majd a függőleges szövőállványon hogyan készíti el a műveket. Mindezek után szeretnék elbúcsúzni önöktől. Szombaton az ismétlést hallják, jövő héten új élőadással jelentkezünk. Az elhangzott adást pedig, hogyha később szeretnék újból meghallgatni, az archívumban megtalálják. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. A belváros frekvenciája.